Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, március 25-én a Dobótéren 18 órától az Egri Fertálymesteri Testület immár 5. alkalommal szervez közös imádságot a békéért és a családokért. A Rózsafűzér imádság 18 órától kezdődik. Hogy közösen forduljunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a hivatásokért, a családokért, és a keresztény magyarság megmaradásáért, valamint a világ békéjéért. Az eseményt élőben közvetíti majd a Szent István Rádió és a Szent István Televízió is. Nem ad információt Ukrajnának a magyar kormány az orosz fogságból most kiszabadult és Magyarországra érkezett két kárpátaljai magyar állampolgársággal is rendelkező férfiról. Ezt azután közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az ukrán külügyi tárca bekérette Magyarország kijevi ügyvivőjét, és arra kérte, szerezzen be megbízható adatokat az érintettekről. Sűríti a mentesítő járatokat a kormány a közel-keleten rekedt magyarok hazajuttatásáért, közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, a következő napokban mentesítő járatok indulnak Jordániából, Egyiptomból, Szaúd-Arábiából és az Egyesült Arab Emírségekből is. Hétfőn pedig az ománi Maszkatból is mentesítő járatot indítanak Budapestre. Az Európai Bizottság Veszélyhelyzet Reagálási Koordinációs Központja repülőjáratok megszervezésével támogatja az uniós tagállamok állampolgárainak biztonságos hazajutását a közel-keletről. Eddig 6 járat indult el Bulgáriába, Olaszországba, Ausztriába és Szlovákiába. Vasárnaptól fokozatosan megnyitja a légterét Izrael az induló járatok számára is. Nem tervezi jelenleg a magyar kormány az iraki Erbilben állomásozó magyar katonák hazahozatalát a közel-keleti helyzet miatt. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, az érintett katonák jól vannak. A Kossuth téren lesz idén az állami ünnepség március 15-én, közölte a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár. Az ünnepi megemlékezés délután 1 órakor kezdődik, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. Kovács Zoltán közösségi oldalán azt írta, a szervezők az ünnepi műsorra és beszédre szeretettel várják a békemenet résztvevőit is. A korábbi évekhez hasonlóan idén is már március 14-én elkezdődnek a Nemzeti Ünnep központi programjai. Aznap délelőtt adják át a Kossuth és Széchenyi díjakat az Országház kupola csarnokában. A nyitott parlament program keretében pedig az érdeklődők március 15-én 15 órától 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg az Országházban a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot, valamint a Szent Koronát, hívta fel a figyelmet. A mai napon, vagy szombaton sorsolják ki az egyéni választókerületi bizottságokban, hogy a képviselőjelöltek milyen sorrendben kövessék egymást az országgyűlési választás szavazólapjain. A 106 választókerületben a testületek szabadon határozhatnak a sorsolás módjáról, akár kalapból is kihúzhatják a jelöltek nevét. A sorsolások, ahogy a bizottságok ülései, nyilvánosak, így azokon a média munkatársai és a jelöltek, illetve azok képviselői is részt vehetnek. Az 500 érvényes ajánlást összegyűjtők hivatalos jelölté válnak, és felkerülnek az adott egyéni választókerületi szavazólapra. A bevándorláson, a családon és a munkán túl a békekértését sorolta a legjelentősebb civilizációs kérdések közé Orbán Viktor miniszterelnök, a kormánypártok országjárásának pásztói állomásán, megjegyezve, hogy itt nem csak a nógrádiakkal, hanem Magyarország többségével is egy malomban őrlünk. Hozzáfűzte, normális ember egy olyan történelemmel a hátunk mögött, mint a magyar történelem, nem akarhat háborút. A kormány munkájáról elmondta, Négy év elteltével mindent megcsináltunk, amit vállaltunk, kivétel nélkül. Több mint 75 ezer utast ellenőriztek az elmúlt hónapban a főváros több forgalmas járatán, a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ munkatársai a fővárosi önkormányzati rendészekkel közösen. Az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták most, tájékoztatott a BKK. Mégül az időjárásról. Túlnyomóan derült, napos idő várható, legfeljebb kevés komoly felhő, illetve délelőttig némi fátyol felhőzet lehet az égen. Csapadék nem várható. A hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, mai nagyböjti összeállításunkban a két világháború között megjelenő erdélyi Helikon folyóirat szerzőinek istenes verseiből válogattunk, melyeket Kijén Ilka, erdélyi magyar színésznő előadásában hallanak.
Bartalis János, kereslek. Kereslek, Isten, a földben, a virágokban, a fákban. És mindenütt megtalállak. Ez az én Isten kereső időm. Kereslek a fényes tavaszban, az erdők virágos feje int. Itt vagy. Kereslek az esőben, a szomjas vetések susogják. Jelen vagy. Kereslek a főben, érezlek, tapogatlak. Ez az én boldog, Isten találó időm. A hegy azt riogja, én megtaláltad te az uradat. A vizek azt harsogják, nem vagyok többé árva, most már nyugodtan hajthatom szemem álomra, eljött az én Istenem. Érzem szívem melegét, érzem, hátam borzongását, hallom a fellegek suhanását, nem vagyok többé egyedül. Reggel köszöntenek a virágok, embertársam, este köszöntenek elfáradt állatok, életsorsom. S az emberek köszöntés nélkül haladnak el mellette, már az sem baj. Ha káromolnak, akkor sem haragszom. Mert én megtaláltam az én Istenemet. Ó, halleluja! Halleluja! Berde Mária, imádság imádságért. Csarnokaid most szúgnak, mint a méhes. Eléd járul a testi lelki éhes mind, mind ki magát irgalmadba szánta. Hétfőre így gyűl poklos, véna, sánta. Van, ki anyagot koldul, vackot, étket, más bocsánatra tart fekete vétket, vagy kicsikarna tőled csodatételt, törvényeid alól pártos kivételt. Más ismét kincset hord színed elébe, áldozni kész, de minden csak cserébe. S egy csúszómászó földi nyomorultak házadba, uram, mégis benyomultak, mert akik hozzád útra kerekednek, határaidban mind elverekednek, s bár helyük ott van pitvarodban, hátul. Hol vagyok én, e koldusok adától? Este, ha már lecsendesült a házam, úgy kellene magam, hogy megalázzam, s a hitvány rongyot mind ledobjam, érted, mely földivé avat, s a földön éltet, ahogy kötést szegényeid letépnek sebükről, amikor elédbe lépnek. De lelkemről a gond spanyol csizmáit, pőrén mutatva serkentő imáit, ledobni nem tudom, s fel nem hasítnám fegyelmemet, amely páncélt szorít rám, sem vasperecét földi robotomnak nem rázza le csuklóm szemétbe, lomnak. Ó, annyi kérek rajtam, annyi kérek. Alattuk régen szárnyatlan a lélek, és állig vérdben, nappal s éj sötétben, nem érted élek örökké szenlétben. Világomnak járomba tört igása, nem dolgaidban vagyok, hős is trása. Már voltam ilyen rossz gyermekkoromban, mikor napestig turtam a porondban, s ima nélkül aludtam el ruhástól. De ölbe vett szülém bárányt a pásztor, elmocskolt köntösöm, levonta mindet, adott rejám kis angyal tiszta inget. Én Istenem, nincs már ki így szeressen, hogy szennyben restül is csak megkeressen. De még te küldhetsz angyalokból egyet, hogy gúzsban tartó rabruhám leszedjed, s füröztő balzsamoddal átitatva tisztába válts, fehér, bő áhítatba, s indítsd zarándokul a fényruhában te országod tejútjain a lábam. S ha nincs erőm elsőit közt kérni, se érdemem szentélyeidbe férni. Elég nekem koldus lelkek sorában vízhordóként, uramnak táborában. És mert kegyelmed gyógyír mindenekre, gyarló imákra is mézül pereg le, tanuljak tőlük bár esetteittől, kik együgyün, ha szólnak is, de hitből, s így tanúságot rólad téve mégis mozdul hitükre nem a hegy, az ég is. S míg bent a dicsők élen énekelnek, kint sejpítőkkel gyakorolva nyelved tégy szájjá, hogy meghallgatómra válhass. Szólaltass meg, hogy vélem szóba állhass. Hozzád jól, és egyre jobban megérezem, hogy szíved visszadobban. Csak erre kérlek téged, semmi másra. Taníts engem hívőn imádkozásra, s üzenj nekem mennybéli üzenettel, s parancsolj vélem mostanig siket.
Zsida Jenő, alázatos könyörgő zsoltár. Jóságos Isten, áldott szívű kertész, ki minden reggel átsétálsz a kerten, akit csodálunk, gyökereket verten, figyelj! Egy dudva zsoltárt énekel. Jóságos Isten, áldott szívű kertész, szirmaim nem szép, pompás csillagok. Csak egy tövises csúf növény vagyok, lekonyult, béna, bús, haszontalan. Dudvának hínak. Mindenek gyűlölnek, megtűz a nap és kínoz a hideg, mert nincs gyümölcsöm soha senkinek. S én mégis élni akarok, mert látod, mégis szép a madárének, és mégis szép a tavasz, illat, fű, rög, a kis méhecske én nekem is zümmög, és élni akarok. Jóságos Isten, áldott szívű kertész, nekem nem árthat, aki örömest öl. Csak te ne bánts, ne tépj ki gyökerestől, a kis dudvának legyen irgalom. A fájón édes életnapjai legyenek mind-mind kiürített kelyhek. S te légy, akinek zsoltárt énekeljek, míg lassúdan a kerten áthaladsz. A kis szomorú mi haszna dudvára, kérlek Istenem, olykor rátekintsél, s az több lesz neki minden drága kincsnél. Ne tépj ki, Uram!
élni akarok.
Berde Mária, irgalom. Ki soká nem borul emberi vállra, ahhoz a fák egyszer közel hajolnak. Ki soká nem figyel emberi szájra, ahhoz egyszer a falevelek szólnak. Ki soká nem örvend az emberekkel, egyszer a kertben, harmadkor a reggel megérti, mit csíznek a csíz üzenget, s mit a szél ujja az ágon kipengett. Ki soká nem olvas emberi könyvet, az megtanulja, mit a felhők írnak. Ki soká nem lát egy emberi könnyet, azért az esők patakokat sírnak. Ki földi csókot immár sose kóstol, arra az ég lehajlik csillagostól, s megérzi egyszer, hogy az Isten szája csókol le a napban rejája. Kis Jenő, Zsoltár, hozzád teszem le ügyemet, perelj, uram, a perlőimmel. Intézd el, tégy, amit lehet, te tudod ezt, hogyan kell, mint kell. A törvényt én nem ismerem, s jogot veszít, jaj, a tudatlan. Ó, ügyvédem, ó, Istenem, jogot tanultam, s félbehagytam. Itt állok most nap-nap után keresztüzében csalerőknek, s veszve csak forgódom bután. Jöjj hát, s ügyészeimet győzd meg, hogy lássák, annak savanyú a szőlő, ki vele nem élhet. Azokat fogja a gyanú, kik ágaskodván föl nem érnek. Mutasd meg fürtös életem, melyben borok ereje kékül, hogy én legyek a védelem. Ki elveszek védelem nélkül. A szavad egyensúlyba hoz, nyelved a mérleg lengő nyelve, igazt mutatni ne habozz, szavadat magosra emelve. Ügyemet ím, hozzád teszem. Perelj, uram, a perlőimmel, s nyerd meg magadnak és nekem, ó, igazak ügyvéde, Isten! Dzsida Jenő, egyszerű vers a kegyelemről. Csodákat próbáltam. Arannyal, ezüsttel hívtam a népeket. Jöjjenek én hozzám. Hiába. Hiába. Az arany nem kellett. Az ezüst nem kellett. Nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat. Hiába. Hiába. Egy fül sem fülelte, egy szív sem szívelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben, nyulacska ne fázzék, őzike ne fázzék. Hiába. Hiába. Gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akart gyúlni az erdőben. Egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek. Együgyű szavamtól sírásra fakadnak. Ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken. Az Úr áll mögöttem. Sipos domokos, én és Isten. Az éjszaka hűvös tengerében elmerülök, s behunyom a szemem. Eltűnik alólam a rozog a föld, s a semmi berepül minden, a nap, a bolygók és az álló csillagok. A végtelen, s utána 100 és 100 végtelen összesokorodik. Míg az egészet elnyelem, nem marad semmi a világból. Rongy testem is lefosszlik rólam, és szemtől szemben állunk. Én és Isten. Most szemtől szemben állunk, kik egyszer kínban szétszakadtunk, s én boldogan lépek be örök hazámba. Világok végtelenjén túl kezdődik az igazi végtelen, hol nincs többé izzó nap, sár és arany, nincs vér, virág, nincs felhő, nincs könny és félelem. Túl mindenen örökkön áll az Isten. Én, bolygó porszem, egy porszem leheletétől összeroskodok, s borzadva süllyedek a sárba. Akkor Isten lenyújtja karját, s keblére ölel, mint apa a fiát.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást sugároztunk Bartalis János, Berde Mária, Dzsida Jenő, Kis Jenő és Sípos Domonkos műveiből. A verseket Kijé Nélka előadásában hallották. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A pápa fogadta az osztrák köztársasági elnököt. Békés konfliktus rendezés. Interjú Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral. A megelőző háborúk azzal fenyegetnek, hogy lángba borítják a világot. Forrás. Sajgó Balázs atya elmélkedése Nagybőjt harmadik vasárnapjára. A pápa fogadta az osztrák köztársasági elnököt. Békés konfliktus rendezés. A szentszéki sajtóközpont tájékoztatása szerint a felek megelégedésüknek adtak hangot a Szentszék és Ausztria között fennálló jó kétoldalú kapcsolatok miatt. Aláhúzták, hogy a katolikus egyház pozitívan hozzájárul a társadalmi közjó előmozdításához. Olyan aktuális kérdéseket is megvitattak, mint a migráció és a vallások közötti kapcsolat. A jelenlegi nemzetközi helyzetről, azon belül a konfliktusokról kiemelten is véleményt cseréltek, a nemzetközi közösség nagyobb szerepvállalását hangsúlyozva a békés megoldások keresésében.
Parolin bíboros. A megelőző háborúk azzal fenyegetnek, hogy lángba borítják a világot. Pietro Parolin bíboros interjút adott a Vatikáni Rádiónak a Közel-Keleten zajló eseményekről. Veszélyes a hatalom elsődlegessége által jellemzett multipoláris világ kialakulása. A Vatikáni Rádió főszerkesztője Andrea Tornielli beszélgetett a vatikáni államtitkárral az USA és Izrael által Irán ellen indított támadás után. Bíboros úr, hogyan éli meg ezeket a drámai időket? Hangzott az első kérdés. Mély fájdalommal tölt el, hogy a Közel-Kelet népei, beleértve a már amúgy is törékeny keresztény közösségeket is, ismét a háború borzalmaiba kerültek, amely brutálisan töri össze az emberi életeket, pusztítást végez, és egész nemzeteket sodor bizonytalan kimenetelű erőszak spirálba. Múlt vasárnap az úrangyala imádságában Leó pápa hatalmas méretű tragédiáról és egy helyrehozhatatlan szakadék kockázatáról beszélt. Ezek többet jelentenek, mint ékes szóló szavak annak a pillanatnak a leírására, amelyet átélünk, válaszolta Parolin bíboros. Mi a véleménye az USA és Izrael Irán elleni támadásáról? Kérdezte a vatikáni újságíró. Úgy vélem, hogy a békét és a biztonságot a diplomácia kínálta lehetőségek révén kell ápolni és megvalósítani. Kiváltképpen a multilaterális szervezetekben gyakorolt diplomácia révén, ahol az államoknak lehetőségük van a konfliktusok vértelen és igazságosabb módon történő rendezésére, mutatott rá a vatikáni államtitkár. A II. Világháború után, amely közel 60 millió halálos áldozatot követelt, az alapító atyák az Egyesült Nemzetek Szervezetének létrehozásával meg akarták kímélni gyermekeiket azoktól a borzalmaktól, amelyeket maguk is átéltek. ezért az ENSZ alapokmányában pontos iránymutatásokat igyekeztek adni a konfliktus kezelésre vonatkozóan. Ma úgy tűnik, hogy ezek az erőfeszítések kárba vesztek. Ráadásul, ahogy a pápa az év elején emlékeztette a diplomáciai testületet, a párbeszédet előmozdító és a mindenki közötti konszenzust kereső diplomáciát az erő az egyének vagy a szövetségesek csoportjainak diplomáciája váltja fel. És az a hit, hogy a békét fegyverekkel lehet elérni. A háború okairól szóló vitákban nehéz meghatározni, hogy kinek van igaza és kinek nincs. Az azonban biztos, hogy mindig áldozatokat és pusztítást fog okozni, valamint pusztító hatással lesz a civilekre. Emiatt a Szentszék előszeretettel hangsúlyozza, hogy a diplomácia által kínált összes eszközt fel kell használni az államok közötti viták rendezésére. A történelem már megtanította nekünk, hogy a politika csak a tárgyalás fáradtságos erőfeszítéseivel és az érdekek egyensúlyozására való odafigyeléssel növelheti a népek közötti bizalmat, mozdíthatja elő a fejlődést és őrizheti meg a békét, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros. A támadás indoka az új rakéták fejlesztésének megakadályozása volt. Röviden egy megelőző háború, állapította meg a vatikáni újságíró. Ahogy az ENSZ alapokmánya is hangsúlyozza, az erő alkalmazását csak végső és legkomolyabb megoldásként szabad fontolóra venni, miután a politikai és diplomáciai párbeszéd minden eszközét felhasználták, miután a szükségesség és az arányosság határait gondosan mérlegelték, szigorú értékelések és megalapozott indokok alapján, és mindig a multilaterális kormányzás keretében, emlékeztetett Pietro Parolin bíboros. Ha az államoknak elismernék a saját kritériumaik szerint és nemzetek feletti jogi keret nélküli jogukat a megelőző háborúkhoz, akkor fennáll a kockázat, hogy az egész világ lángokba borulna, nyomatékosította a vatikáni államtitkár. A nemzetközi jognak ez a hanyatlása valóban aggasztó. Az igazságszolgáltatást az erő, a jog erejét az erő joga váltotta fel, azzal a meggyőződéssel, hogy a béke csak az ellenség megsemmisítése után születhet meg. Mekkora a súlya az elmúlt hetek hatalmas utcai tüntetéseinek, amelyeket véresen elfojtottak Iránban? Elfelejthetők-e? Kérdezte Andrea Tornielli. Semmiképpen sem. Ez is mély aggodalomra adott okot, válaszolta a vatikáni államtitkár. A népek törekvéseit figyelembe kell venni, és garantálni kell egy olyan társadalom jogi keretein belül, amely mindenkinek biztosítja a gondolataik szabadságát és nyilvános kifejezését, és ez vonatkozik a kedves iráni népre is. Ugyanakkor feltehető a kérdés, hogy vajon bárki is valóban hiszi-e, hogy a megoldás rakéták és bombák kilövésével érhető el. Miért van hanyatlásban a nemzetközi jog és a diplomácia ma? Kérdezte a vatikáni újságíró. Elhalványult az a tudat, hogy a közjó valóban mindenkinek hasznos, vagyis mások java nekem is jó, ezért az igazságosság, a jólét és a biztonság olyan mértékben valósul meg, amennyire mindenki profitálhat belőle. Ez az elv alapozza meg a multilaterális rendszer, vagy egy merész projekt, például az Európai Unió létrehozását. Ennek tudata elhalványult, ami egyre növelte az étvágyat az önérdek követésére. Ennek egy másik következménye is van. Az államok közötti kapcsolatokban a multilaterális diplomácia rendszere mély válságban van. Többek között az államok bizalmatlansága miatt a cselekvésüket korlátozó jogi korlátokkal szemben, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Ez a hozzáállás a hatalom akarásának másik oldalát képviseli. A szabad cselekvés vágyát, a saját rend másokra való rákényszerítését, a politika drámai, de nemes fáradozásának elkerülését, amely megbeszélésekből, tárgyalásokból, önmaga számára előnyök megszerzéséből és másoknak tett engedményekből áll. Kezd veszélyesen érvényesülni a multipolarizmus, amelyet a hatalom elsődlegessége és az önreferencialitás jellemez. Sajnos olyan alapelvek kérdőjeleződnek meg, mint a népek önrendelkezése, a területi szuverenitás és magát a háborút szabályozó szabályok, emlékeztetett a vatikáni államtitkár. Megkérdőjelezik és fokozatosan félreteszik a nemzetközi jog által felépített teljes apparátust olyan területeken, mint a leszerelés, a fejlesztési együttműködés, az alapvető jogok tiszteletben tartása, a szellemi tulajdon, valamint a kereskedelmi cserék és tranzitok. És mindenek előtt úgy tűnik, hogy elveszett annak a tudata, amit Immanuel Kant már 1795-ben megírt. A föld egyik részén bekövetkező jogsértés mindenhol érezhető. Bizonyos szempontból még súlyosabb a nemzetközi joghoz fordulás, amikor hasznunkra van, állapította meg Pietro Parolin bíboros. Mire utal? Kérdezte a vatikáni újságíró. Arra utalok, hogy vannak olyan esetek, amikor a nemzetközi közösség felháborodott és intézkedik, és olyanok is, amikor nem, vagy sokkal kevésbé teszi. Azt a benyomást keltve, hogy vannak olyan jogsértések, amelyeket szankcionálni kell, és olyanok, amelyeket tolerálni kell. Vannak olyan civil áldozatok, amelyeket el kell ítélni, és vannak olyanok, amelyeket járulékos károknak kell tekinteni, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Nincsenek elsőrendű és másodrendű halálesetek, és nincsenek olyan emberek sem, akiknek nagyobb joguk lenne az élethez, mint másoknak, pusztán azért, mert az egyik kontinensen születtek, nem pedig egy másikon, vagy egy adott országban. Szeretném hangsúlyozni a nemzetközi humanitárius jog fontosságát, amelynek tiszteletben tartása nem függhet a körülményektől, vagy a katonai és stratégiai érdekektől, szögezte le a vatikáni államtitkár. A Szentszék határozottan megerősíti, hogy elítéli a civilek és a polgári építmények, például lakóhelyek, iskolák, kórházak és istentiszteleti helyek bevonásának bármilyen formáját a katonai műveletekbe, és felszólít az emberi méltóság sérthetetlenségének és az élet szentsége alapelvének állandó védelmére. Milyen rövid távú kilátásokat lát ebben az új válságban? Kérdezte Andrea Tornielli. Remélem és imádkozom, hogy 14. Leó pápa múlt vasárnapi felelősségvállalásra irányuló felhívása meghallgatásra talál, és eljut a döntéshozók szívéhez. Remélem, hogy a fegyverek zaja hamarosan véget ér, és visszatérnek a tárgyalásokhoz. A tárgyalások értelmét nem szabad kiüresíteni. Elengedhetetlen, hogy elegendő időt hagyjunk nekik a konkrét eredmények eléréséhez, türelemmel és elszántsággal dolgozva. Továbbá el kell ismernünk, hogy a nemzetközi rend mérehatóan megváltozott ahhoz képest, amelyet 80 évvel ezelőtt az ENSZ megalapításával alakítottak ki. A múlt iránti nosztalgia nélkül ellen kell állnunk a nemzetközi intézmények bármilyen delegitimációja, törvényessége csökkenésének, és elő kell mozdítanunk a nemzetek feletti normák megszilárdulását, amelyek segítik az államokat a viták békés rendezésében, a diplomácia és a politika útján, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Milyen remény van mindezek láttán? Kérdezte a vatikáni rádió főszerkesztője. A keresztények azért remélnek, mert bíznak az emberélet Istenben, aki a Getsemáni kertben megparancsolta Péternek, hogy tegye hüvelyébe kardját, és aki a kereszten első kézből tapasztalta meg a vak és értelmetlen erőszak borzalmait. Azért is remélnek, folytatta Pietro Parolin bíboros, mert a háborúk, a pusztítás, a bizonytalanság és a széles körben elterjedt rémület ellenére a világ számos részéről továbbra is felemelkednek hangok, amelyek békét és igazságosságot követelnek. Népeink békét követelnek, nyomatékosította a vatikáni államtitkár. Ennek a felhívásnak meg kell rázni a kormányokat és mindazokat, akik a nemzetközi kapcsolatokban dolgoznak, és arra kell ösztönöznie őket, hogy megkettőzzék erőfeszítéseiket a béke érdekében, zárta interjúját a vatikáni rádiónak Pietro Parolin bíboros államtitkár.
Forrás. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Nagybőjt harmadik vasárnapjára.
A szamariai asszony története János evangéliumában olyan, mint egy lassan nyíló virág, vagy mint amikor a köd felszáll a völgyből, és lassan kirajzolódik a hegycsúcsa. A szamariai asszony szemével láthatom én is Jézust, és közben észrevétlenül az én szemem is tisztul. Mély és igazi találkozás történik közöttük, pedig Jézusnak legalább három oka lehetett volna, hogy ne álljon szóba a szamariai asszonnyal. Az első az, hogy asszony. A gyengébbik nemet alacsonyabb rendűnek tekintették. A második az, hogy szamariai. A zsidók és a szamariaiak gyűlölték egymást. És a harmadik az, hogy az asszony bűnössége miatt is elítélhette volna. Jézusnál azonban nincs de, és nincs ha. Ő három lépésben, három témakörben vezeti vissza az asszonyt Istenhez és saját magához. Az első, Jézus oda megy, ahol az asszonyt megtalálja. Belépik az asszony világába, komolyan veszi az ő valóságát, és közben nem támadja, nem erőlteti rá magát. A vízre irányítja a figyelmet. Nem fentről kezd, hanem lentről. Nem tanít, hanem beszélget. Nem az égből szól, hanem egészen közelről. Nem is csoda, hogy az asszony kezdetben csak értetlenkedik, mégpedig jogosan. A második lépésben az asszony kíváncsivá válik, mert szeretettel beszél vele. Nem érez semmilyen előítéletet Jézusban, és így fokozatosan tárul fel az ő élete, múltja és jelene. A hatodik férfival él, és az előző öt sem volt a férje. Jézus olyan tapintattal tárja fel az asszony múltját és jelenét, hogy az asszony nem ijed meg tőle, sőt, felismeri ő benne a prófétát. Ez pedig követi a harmadik lépés, az élet után a hitről beszélgetnek. Ekkor válik tanítóvá. Beszél a vízről, amely nem fogy el. Olyan szomjúságról, amit nem a torok érez, hanem a szív. Elhangzik az, hogy az igazi imádók lélekben és igazságban élnek. Ez nem azt jelenti, hogy fölöslegesek a szent helyek, hanem azt, hogy élő kapcsolat nélkül mit sem ér az épület, a hely. Isten nem keríthető be, nem sajátítható ki. Jézus fokozatosan fedi fel kilétét. Így keres Isten az embert. Így vezet végig a megtisztulás útján, mert jóvá még senkit sem sikerült szidni. Az asszony pedig felismeri ő benne a megváltót, és elindul, hogy másoknak is elmondja mindazt, amiben addig csalódott. Az életben, a vallásban, mindenben és mindenkiben. Így jön el értem is. Hétköznapi valóságomba lépik be, és ott szólít meg, ott érint meg. Nem a fejem fölött beszél el, hanem szeretettel szólít meg. Az ő jelenlétébe helyezve magam, feltárulnak múltam titkai, sőt, a jelen helyzetem is megoldódik, ha tényleg vele beszélek, és nem csak róla. Fokozatosan feltárulnak és megvilágosodnak bennem is azok a dolgok, amelyeket nem értek. Ehhez azonban tényleg beszélnem kell vele, és meg is kell hallgatnom őt. A szamariai asszony akkor talál vissza önmagához, amikor úgy tűnik, hogy nincs visszaút. Mert megjelenik neki valaki, aki rávilágít arra, hogy van egy olyan élő vízforrás, akiből mindig lehet meríteni, és közben nem fogy el. Ennek a forrásnak a vize nem csak szomjúságot csillapít, hanem állandóan éltet, frissít és megtisztít. Ha ebből a forrásból merítek, egyre őszintébb emberé válok. Nem húzom és nem halasztom a dolgokat, hanem igyekszem minden napot úgy élni, hogy ebbe az élő forrásba bele is tekintek, és igazi önmagamat látom. Nem gyűjtöm fel a problémáimat, hanem leteszem a fölösleges terheket. Egy szakember stresszkezelést oktat a közönségnek. Amikor felemel egy poharat, mindenki a megszokott félig üres vagy félig teli kérdésre számít. Ehelyett mosolyogva azt kérdezi: milyen nehéz ez a pohár víz? A válaszok 2 dekagramtól 1/2 kilóig terjednek. A pszichológus így válaszol: a tényleges súly nem lényeges. Az érzet attól függ, milyen hosszan tartom a kezemben. Ha csak egy percig tartom, könnyű. Ha egy órán át tartom, megfájdul a karom. Ha egy napig tartom, a karom elzsibbad és megbénul. Egyik esetben sem változik a pohár víz súlya, de minél tovább tartom, annál nehezebbnek érzem. Majd így folytatja: az életben a stressz és az aggodalom olyan, mint ez a pohár víz. Gondoljunk rájuk egy kis ideig, és semmi sem történik. Gondoljunk rájuk egy kicsit hosszabban, és elkezdenek fájni. És ha egész nap rájuk gondolunk, megbénulunk. Képtelenek leszünk bármit is tenni. Isten mindig jelen van. Az élő vízforrás adott. Leülhetek rendszeresen lelkem kútjának peremére is átadni mindazt, ami nehéz, ami nyomaszt, ami terhel. Ennyi az egész. Nem nehéz. Csak őszintének lenni vele és magammal az ő csendjében.
Forrás. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Nagybőjt harmadik vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Kalács, keddi kalács. Már szombat este megsütötte anyám, és reggel már adott. Az aranya besugározta a harangos vasárnapot. Vasárnap estig nem fogyott el, fénye áthult az ünnepen. Még hétfőn is jutott belőle, és kedden is, de csak nekem. Ma sem tudom, hol rejtegette, melyik fiókból jött elő, de olyan áldott volt az íze, olyan hétköznap szentelő. Az asztalkendőből kibukkant szép sárga fénnyel, itt vagyok. Nagy árnyékok, fekete gondok, még várjatok, maradjatok. Igénytelen polgárkalács volt, olyan egyszerű, mint falum, és mégis úgy megnőtt azóta, mint úrvacsora szimbólum. száguldó évek távolából megérzem néha jó szagát, a tűzhely tájáról elindul, s betölt szívet, betölt szobát, lelki kenyér ínség időkben, verőfényes vigasztalás. Pedig tudom, a keze föld már, és nincsen több keddi kalács.
Ápréli Lajos Kalács Keddi Kalács című versét a szerző előadásában hallották. Ápréli Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megrúgta idézőjeles modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt. Írói álneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött. 10 évig a Bár Madas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott. Nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben, versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Ápréli Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Második János Pál pápa imája. Istenünk, irgalmas atyánk, aki szeretetedet fiadban, Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki, és kiárasztottad ránk a Szent Lélekben, a vigasztalóban, felajánljuk neked ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, űzz el tőlünk minden rosszat, add, hogy a föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat, hogy benned, a Szent Háromság egy Istenben megtalálják mindig a remény forrását. Örök Atya, fiad keserves kínszenvedéséért és föltámadásáért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Amen.